Sziasztok, üdvözlünk mindenkit az Edencső Games Podcast 5 és Fredik adásával,
Ja,
vagy
ez a hatodik
adásával.
adás hivatalosan, de volt egy ötödik is, ami sajnos technikai okok miatt egy része legalábbis kukázódott. Még gondolkozunk azon, hogy a másik felét esetleg felhasználjuk valamikor, de ez még a jövőben lóg.
Ja, hát.
Pedig olyan izgalmas témák voltak, abban volt a Warcraftos korond is, azt hiszem.
A teltéles kibeszélő volt, azt hiszem.
Ja, volt benne éppen.
Wolfram
megpróbálom majd befejezni azt a cuccot, és akkor, ha sikerül, akkor azt is kitoljuk majd ezután, az adás után, szerintem.
Hogy... Belevágjuk Feledik adásra.
Ja, igen, hogy ne hagyjuk veszni, hagyni, mert Rollinnek igaza volt, hogy azért csak nem kellene, ha már annyi beszéltünk, meg jók voltak a témák, meg sok meló van benne, úgyhogy megpróbáljuk azt is befejezni. De most foglalkozunk a mostani témáinkkal, és rögtön az első, az egy nagyon izgalmas, volt egy kérdőívünk, amit Róli állított össze, és voltak benne mindenféle érdekes kérdések, és kaptunk rá válaszokat is, és most ezt próbáljuk meg egy kicsit átbeszélni, meg át morfondírozni, hogy mit tudunk kezdeni vele, mit gondolunk róla, stb.
Igen, hát így előzményként annyit mondhatunk el, vagy mondhatok el erről, hogy ugyan miért volt ez a kérdőív. Azt ugye eddig is tudtuk, hogy nem sokan látogatnak bennünket, mert van ugye saját statisztikánk, amin egy picikét azért tudjuk figyelni, hogy mennyien olvasnak, mennyien látogatnak meg minket. Viszont szerettem volna feltenni néhány kérdést azoknak, akik itt vannak Facebookon, velünk Discordon és esetleg Twitteren, hogy mégis hogyan használják az oldalt, és hogy
meg YouTube-on
milyen... Ja, meg YouTube-on is, igen, és hogy milyen gyakran látogatják el, milyen funkciókat használnak, és hogy egyáltalán egy picikét a jövőre tekintve, hogy mennyire van értelme a mi számunkról is, ugye hármaink számáról több energiát fektetni az oldalba, vagy esetleg hagyjuk úgy, ahogy most is van, hogy ebben a formában, mert úgy igazság szerint a válaszok alapján engem legalábbis gyomron vágott néhány részlet, amire egyébként számítottam, hogy így lesz, de ennek ellenére is azért gyomron vágott, hogy mennyire kevesen úgymond látogatják meg az oldalt. Úgyhogy egy picikét ilyen szomorú kérdői, vagy legalábbis úgy érzem, hogy picikét szomorú eredmények születtek.
Bocsátom, beleszóltam a végébe, de ők legalább szeretnek híreket olvasni, meg teszteket olvasni.
Hogy na, szerintem menjünk végig a kérdéseken, hogy mik lettek az eredmények. Szóval az első és a legfontosabb kérdés ugye az volt, hogy milyen gyakran látogatsz el az adventuregames.hu oldalra. Ja, és még egy fontos dolog, hogy összesen mindössze 29 ember töltötte ki a kérdőívet, úgyhogy már ebből is leszűrődik az, hogy hát nem sokan olvasnak, vagy nem sokan foglalkoznak az adventuregames.hu-val.
Mert
vagy...
nem sorsultunk ki kirándulást a Vidámportba azért.
ez volt a gond. Szóval az első kérdés, hogy milyen gyakran látogatnak el az oldalunkra, és a legtöbben, 18-an jelölték be azt, hogy csak akkor, hogyha a Facebookon, Discordon vagy Twitteren látják, hogy frissült a tartalom.
Hú, van. Ez a legrosszabb.
Ezt mondom, hogy ez hatalmas gyomronütés a számomra, mert ez brutál.
De ebben az a legviccesebb, hogyha mondjuk belelátnánk egy konkurens bármelyik játék oldal, mit tudom, ingén, kapocs, kamer, stb. Statisztikájában tippenék, hogy nagyjából hasonló lehet.
Ja, lehet egyébként. Mert hogy a közösségi média annyira átvette már a információ áramlásban azt a szerepet, amit régen a sima oldalak, mint például az AG is ugye képviselt, hogy sokkal-sokkal kényelmesebb. Azért lássuk be, az embereknek a telefonján vagy a számítógépén azonnal ott van kb. Kezdőlapként vagy kezdő appként a Facebook, a Twitter, stb. És már csak megszokásból is mindig azt veszik elő, azt nézik meg, és ami ott feltűnik előttük, arra fognak rákattintani. Tehát na most ebből jött egy gondolatmenetem, hogy azért a hírolvasási, meg a tájékozódási igényességre is azért rámutat ez valamilyen szinten. Tehát most már azt látjuk...
Emberi viselkedés.
Bocsánat. Arra is
az
persze.
Emberi viselkedésnek én alapvető dolgot szeret központosulni az ember, hogy mit csinál. Tehát ahogy idősödik, minél kevesebb ideje van, nem ér rá beérni Google-ba, hogy na, mik a napi hírek. Hanem fölmegy már erre a szép platformra, ahol kikeresi magának a előre belájkolt oldalakat, és akkor ott megnézve, hogy mik az újdonságok. Tehát én a idejét nem tudom, mikor mentem föl egy Indexre vagy Telexre egyébként.
És egyébként ez azt is mutatja, hogy úgy önmagában ilyen echte kalandjátékos érdeklődésű ember, szerintem az egy kezünkön tudjuk megszámolni ebből a kérdőjükből kiindulva, tehát aki valóban beüti azt, hogy adventuregames.hu, és azért megy oda, mert kifejezetten a kalandjátékok érdeklik, és nem pedig mondjuk egy közösségi oldalon keresztül belebotlik egy vicces Monkey Island-es vagy szibériás hírbe, ami éppen mondjuk tetszik neki, vagy mit tudom én.
Inkább az lenne az érdekes egyébként, hogy ki az, aki mondjuk többször visszamegy a közösségi oldalankra, és onnan mondjuk az oldalra.
Hát ha feldobja a Facebook, akkor...
Hát csak akkor azt feldobja neki, gondolom.
Tehát egy Berkes, Tomi, Manó, tudja, hogy szerintem néha azért ránk is néznek,
jó,
hogy van
persze,
új hír.
De van egy-két ember, de látjuk, hogy elenyészünk.
Egyébként, ha megfigyelitek, akkor azért van a hetente például legalább egyszer ezt a választ például 7 ember jelölte be, vagy olyan is van, aki hetente legalább 3-szor, az 2-en. Úgyhogy vannak ilyenek is, de van olyan is, aki havonta legalább 2-szer, úgyhogy változó.
Abban az egyik én voltam.
Egyébként mielőtt még ugye mutogatnánk, hogy nem olvasnak bennünket, azért mutogassunk egymásra is, hogy nem frissülünk annyiszor, hogy nekik
jó,
ezt megírja. Úgyhogy ez egyébként oké, okay, ez teljesen így van, de megint másrészről magamat, ezt csak magamat nézem, hogy sokkal jobban, vagyis nagyobb, hogy mondják ezt, hogy többször szeretnék, vagy többször írnék hírt, hogyha látnám, hogy van értelme, tudod. Hogyha tudnám, hogy jönnek, vagy olvasnak, akkor egyszerűen nagyobb ilyen impulzust kapnék, hogy most akkor oké, okay, ahelyett, hogy most elindítanék egy játékot fél órával hamarébb, vagy elmennék bicajozni fél órával hamarébb, akkor megírnék egy cikket, vagy egy hírt, mert tudom, hogy ezt sokan olvassák. Csak ebből így viszont meglátva a statisztikákat, ez viszont így annyira nem jön vissza hozzám, hogy most...
Ezen 22-es csapdája szerintem. Vagy egy hosszú folyamat. Tehát, hogyha most hirtelen 30 napból állna egy napunk, és te is tudnál írni naponta egy hírt, én is tudnék írni naponta egy hírt, Norbi is tudna írni naponta egy hírt, akkor bár hét múlva azt vennénk észre, hogy mondok egy számot, 60%-a több ember térne vissza naponta és nézne az odat, mert tudná, hogy van napi hír. De mivel ezt nem tudjuk megcsinálni, mert nem 30 napból áll egy napunk, így lassan kopik le, hogy mennyi tartalmat tudunk kitenni, és ezért lassan kopnak le az olvasók is, akik visszanéznek, hogy van-e új hír, hát már tudják, hogy nincs. Mert hogyha vannak, az úgyis ott lesz a Facebookon, meg ott lesz a Discordon.
Oké, de tehát hogy tartott fenn?
Mennének föl?
De ez nem, ez fenn
tartott. Mondjuk ezt nem teljesen értek egyet, mert vannak magyar játékos oldalak, akik szintén nem híreznek naponta, vagyis én nem láttam, hogy naponta nem tudom mennyi hírt tennének fel, és mégis sokkal több a látogatottságuk.
De azt honnan tudjuk, tehát én nem
hát,
látom,
mert látom a hozzászólások alapján. Mert hozzá is szólnak a cikkekhez, meg stb. Stb.
Jó, de azok...
meg vannak statisztikai oldalak, amihez bárki hozzáférhet, és én összehasonlítottam ezeket az oldalakat.
Nem tudom, van az egyik nagyon magyar oldal, nem mondom ki a nevét, aminek megváltozott a felülete, és ott az eléggé megcsappant az olvasottság, hiába baromi frissek, mind hír, mind cikk szintjén. Tehát kommentek, nuku. Tehát most ott egy Xenoblade 3 teszt, és akkor mit tudom én van? 10 komment. Ez 2 éve volt mondjuk 50. Komment egy ilyen kaliberű játéknál.
És ezek nem csak kalandjátékokkal foglalkoznak, azt tegyük hozzá. Tehát aki lefedi a teljes gaming világot, ott sokkal többet tud meríteni egyébként a közönségből is.
Ja, hát ez tény, igen.
Ellenben most nézem az olvasottságunkat, tehát a érdekesebb kalandjátékos cikketnél azért van kattintásszám. Tehát egy Lost in Plainnél kemény 260, ami régi időköz képest semmi, de egy South of the Circle 301... Nem tudom, hogy áruhatok el egyébként ilyen titkokat az olvasóknak. De Nightmare Frames 571.
Azért beszélünk erről, persze, már
We Were Here Forever 631, tehát az még 10 éves se lett volna olyan rossz 631-es olvasottság.
No de várjatok, mert az a gond ezzel, hogy ez csak, hogy hányszor nyitják meg azt a bizonyos cikket, de azt nem tudjuk, azt még már nem vezetünk statisztikát arról, hogy milyen országból. Ugyanis a Google-on van ez az Analytics, ott viszont mutatja, hogy nagyon sok külföldi beírja a Google-ba, hogy We Were Here Forever például, ráklikkel erre, feljön, meglátja, hogy magyar, nem ér belőle semmit, be is zárja. De nekünk ez már beleszámolódik a statisztikába, érted?
Ah.
Úgyhogy ezt a számokat, oké, és valamit tudsz róluk, tudsz belőlük kiolvasni, hogy igen, ez egy népszerű cikk, de nem tudod, hogy most ezt meddig olvasnak.
Tehát hiába van egy budú detektívni, mondjuk itt tudom én 938, lehet, hogy mondjuk a felét
lehet, hogy a fele például Algéria vagy Amerika bújt, úgyhogy ezt nem tudom.
Vannak algérók.
Üdvözöljük őket is innen. Na, szerintem túl tárgyaltuk ezt a dolgot, úgyhogy...
Csak azért hoztam elő a olvasottságot, hogy tényleg a nagyon hagyományos pointen klikkeknél ott azért mennek. Meg az érdekesebb játékokra. Tehát kíváncsi leszek, hogy egy Monkey Island-nél mennyi olvasónk lesz.
Sok valószínűleg, vagy több, mint a...
Na jó, van mindegy, ezt a témát hagyjuk, erről úgyse tudunk előre menni. Egyrészt, mondom, összefoglalva ezt az egész kérdést, számomra szomorú, hogy csak akkor jönnek fel, hogyha Facebookon látják, hogy van új hír, meg stb., de egyrészt viszont értem, hogy igen, manapság mindenki ott van, ami még szomorúbb.
De ez eddig is jó volt, tehát 10 éve mondta a Total Kárnál dolgozó osztálytársabb, hogy ők az egyetlen olyan indexes lap, amit a címlapról olvasnak a legtöbbet. Már akkor is a különféle egyéb platformokról mentek rá az index többi ilyen aloldalára, mit tudom, egy feminam, vagy nem tudom, hogy az a női oldal, stb. Tehát magyarok egyszerűen nem ütik be azt, hogy www.index.hu, nem ütik be azt, hogy www.eddezsögvész.hu. Rámennek a Facebookra, ó, itt egy Monkey Island videó, megnézem róla a hírt.
És akkor volt még a következő kérdés, hogy mik azok, amik miatt ellátogatsz az oldalra. A legtöbben 26 pont érkezett a hírekre, a tesztekre, és harmadik volt a játékok keresése az adatbázisról. Aminek örülök, mert rengeteg energia megy rá ezekre az adatbázis lapoknak az elkészítésére, és azért örülök, hogy az emberek használják. Még hogyha nem is volt az első helyen, az lényegtelen, de jó látni, hogy esetleg keresik ezeket a játékokat, és olvasnak infót az adventuregames.hu oldalon, igen. Érdekes, hogy a végigjátszások volt a negyedik, ami viszont nagyon-nagyon nem frissül. De az teljesen normális, ugyanis manapság már úgyis mindenki a YouTube-on keresi a megoldásokat.
Ezzel bevallom, meg is lepődtem, hogy van bárki, aki egy írott végigjátszás 2022-ben belenéz.
Ez egy
furcsa.
De számomra nem, mert én is inkább az írásos formákat keresem, mint a YouTube videót.
Ha bizonyos hát megoldást keresel, akkor lehet, hogy néha több értelme van amúgy írásos végigjátszás nézni.
Persze, gyorsabban megkeresed, mint a YouTube-on.
Vannak azok a felsorolásszerű végigjátszások, azok tök jók, az tény. De egy ilyen régen, hogy írtuk ilyen kaszifántó sztoriszerű végigjátszás, szerintem már ember nem olvasna a végén, amikor Fire and Hell Truth-en valami 240.000 karakteres
végigjátszás.
38.000 A4-es oldal.
Oké, a következő kérdés volt, hogy a teszteket, vagyis a bemutatókat, ismertetőket, hogy milyen formában nézed meg, hogy elolvasod a szöveget, vagy megnézed a videót, vagy esetleg mindkettőt. Ez teljesen szétoszlott, ilyen 34,5, 34,5 és 31% jött mindegyikre, úgyhogy... úgyhogy mindegyiket szeretik, valaki mindkettőt, úgyhogy el is olvassa a szöveget, meg is nézi a videót. Úgyhogy ez... Egyébként meglepő számomra, hogy egész jól megy a YouTube-os rész, hogy elég sokan nézik, és a visszajelzések is jók. Úgyhogy ez esetleg ez a podcast mellett még lehet, hogy maradni is fog a jövőben. Már még
főznek a gyereknek, valamint közben megnézik a videódat. Teljesen jó hobbi.
Ja, meghallgatják.
Meghallgatják, elnézést, igen.
És volt még egy interjús kérdés, ugye, hogy mennyire szeretnének interjút. A többség azt hiszem, hogy te szeretne, de viszont 34% írta, hogy nem érdekli őket, hogy inkább az ismertetők az, amik fontosabbak.
Hát ez igazából...
nem lettünk.
Hát ez igazából csak akkor érdekes, hogyha mondjuk, mit tudom én, a bejelentés után, például a mostani Monkey Island játék bejelentése után egy nappal lehoztunk volna egy interjút Ron Gilbert-tel. Hát nem hiszem, hogy bárki azt mondta akkor volna arra, hogy volna. Igen, hogy ezt nem olvassa el. Tehát azt tudja, hogy egy csomóan elolvasták volna, de az, hogy így random interjúkat csináljunk, hát így lehet,
hogy igen. Is. De most is valami frissen megjelent Indie kaland fejlesztő, hogy éve csinálta róla interjút, és azt, hogy szerették az emberek, gondolom. Tehát új játék volt, azzal kapcsolatban interjú, tehát ilyenek tök jók, csak gondolom nem könnyű összehozni.
Hát figyelj, ez is arról szól, mint minden más, hogy nem ez a fő állásunk, úgyhogy az időnket be kell osztani, és ugye fel kell venni a kapcsolatot. Általában egyébként mindegyik pozitívan áll hozzá, szóval ha megkeresed őket interjúval, akkor én még nem láttam olyat, hogy azt mondta van, hogy ne. Sőt, hogyha kapunk ilyen kulcsokat is review ki, akkor ott van mellette az is, hogyha kapcsolatba akarsz lépni a fejlesztőkkel, kérdéseket feltenni neki, vagy netán interjút, akkor ezt meg lehet beszélni. Úgyhogy ők nekik ez egy ugyanolyan reklám, mint hogyha írnál a játékukról egy ismertetőt lényegében, úgyhogy...
Én egyszer csináltam interjút valami indie-verről, látszott rajta rohadtul unja. Az volt kb. 7-8 éve. Azóta ők is rájöttek, hogy ez milyen jó marketing eszköz, úgy látszik.
És még a játéktárhoz volt egy kérdésünk, hogy mennyire szoktátok kiasználni. Na most ez is érdekes, mert ugye az előző kérdésnél azt írták be sokan, hogy ők a játékok keresésére használják az oldalt. Aztán itt viszont így ketté oszlik a dolog. 58%-a azt írja, hogy nagyon sokat használja az adatbázis, de viszont majdnem 40% írja, hogy ő csak a Google-t használja, vagy nagyon ritkán használja az adatbázisunkat. Itt mondjuk esetleg úgy lehetne javítani, hogy picikét ezen a Search Engine Optimization-ön, hogy jobban megtaláljon minket a Google, szóval ha valaki csak Google-n is keres, akkor az adventuregames.hu dobja ki neki.
Pont ezt akartam mondani, valamit lehetne vele csinálni, mert zseniális a léte, de egyszer nem tudnak róla. Van egy barátom, aki nagyon szereti a légi kalandokat, és mindig mondja, hogy ajánljak neki valamit, ami Maniac Mansionre hasonlít, és akkor így megkerestem neki a játéktárunkban, mi az, ami hasonló, hogy belinkeltem neki, és mondta, hogy ó, ez tökő az adatbázis. De életben nem találta volna meg, hogyha bér, hogy Maniac Mansionre hasonlító játékok.
Ja, hát ez ugyanaz, amit mondtad, ez a kétélű kart, hogy lehetne javítani, csak megéri. Ha kevés az olvasottság, tudod.
Ez az időbeli árértékarány, ha beleírja neked itt tudom én 30 óra programozást, hogyha azért, mert mondjuk 12%-a több ember talál rá.
Igen, és egyébként itt szerintem át is térhetünk arra, hogy mi lett a végeredménye részemről ennek a kérdőívnek, mert ötletek, az baromira sok van. Ötleteket lehetne nagyon sokat bele, vagyis nagyon sok mindennel lehetne fejleszteni az oldalt, például amit feltettem ezt a kérdést is, hogy mi lenne, hogyha ilyen közösségi médiaként vagy platformként funkcionálna az AG, és szinte mindenki tudná szerkeszteni. Természetesen ezt úgy, hogy mink azért, mint adminok felügyelnénk az egészet, szóval akármi nem kerül neki, de bárki esetleg, ha jön egy új adatlapot fel tudna tölteni szöveggel, ezzel is megkönnyíteni a mi dolgunkat, és egy ilyen közösségi módon felépíteni ezt az egész adatbázist meg az AG-t. Ez mind megoldható, de iszonyatos mennyiségű munka van vele, és az alapján, amit itt az eredmények kijöttek, hogy úgyse járnak az emberek, akkor nem tudom, hogy megéri. Mondjuk oké, ez viszont a másik oldalról lehet, hogy vonzana több embert, de nem tudom, hogy mennyivel többet.
Tippelnék, hogy plusz lenne 5 ember, aki közül 3-2 héten keresztül tenne föl néhány játékot, és mondjuk 1-2 maradna hosszabb távon.
Pontosan ez az, ami engem is idegesít, úgyhogy egyelőre ez a jövő témája, hogyha nagyon sok időm lesz, ami biztos, hogy nem, mert minél jobban öregszel, annál kevesebb időd van.
Akkor csináld meg a szexi pinkes narancsos dizájnt az oldalon.
Ja, hát egyébként, ha már azt megcsinálom, akkor már úgy csinálnám, hogy benne lenne ez is. De mondom, ez a jövő zenéje. Úgyhogy részemről ez lett a vége ennek a kérdőívnek, hogy picit szomorú lettem tőle, másrésztről viszont, ahogy visszajeleztétek, hogy a podcasteket és a videóteszteket szeretitek, én még ebben mindig több jövőt látok, mint a szöveges dolgokban. Úgyhogy meglátjuk, no, hogy ha lesz időm, akkor rájulok a szöveges dolgokra is, hogy esetleg picit felturbózni az oldalt, de ha nem, akkor maradnak részemről a podcastok és a videótesztek. Nem tudom, ti nektek mi lett a, így az érzésetek ezzel
én
a
egy
kérdővel
dolgot
kapcsolatban?
Fűznék hozzá tét, az, hogy nagyjából egyetértek, hogy a javaslatok között láttam egy érdekes dolgot, hogy volt, aki hiányolta a fórumot. Ami azért vicces, mert szerintem kettő generáció ezelőtt lett szegény lelőve, mert éveken keresztül csak mi beszélgettünk egymással rajta.
A fórumnak egyszerűen már nincs jövője. Az nagyon ritka az olyan oldal, ahol valódi közösség van és beszélget. Nálunk ez nem volt már tényleg, ahogy te mondod, évtizedek óta. Úgyhogy egyéb mert miatt ez egy óriási munka lenne megint visszahozni.
Magyarországon a legnagyobb fórum a sg.hu-jé, meg a ProHardware-é, és az is szinte kihalmasva. PlayStation 5 fórumon mondjuk naponta születik 10 komment, vagy hozzászólás, ami nulla. Nálunk volt ennyi hozzászólás, 15 éve mondjuk, meg 10 éve.
Igen, mert
nem egy olyan fórumon.
De attól függ, mekkora a mag, tehát ott most, mit tudom, ezeken a nagyobb oldalakon van 20-30 ember, akik folyamatosan, tehát nekik fontos a fórumozás például, benne ragadtak, ők csinálják. De egyébként ennyi, tehát rajtuk kívül nincsen senki.
Hiába van beregisztrálod a 32 ezer ember, azok már régen
már
nektek
rég
is más
nincsenek ott,
csinálnak.
Persze. Tehát ez... Amúgy én is jó dolognak tartom a fórumozás, de azt
maradt
azért...
erre a Reddit.
Hát igen, most már itthon is elkezdett terjedni a Reddit, meg... Nem tudom, nekem azért túl jó élményeim nincsenek a fórumozással kapcsolatban. Mármint így a...
Redditről mondta egy ismerősöm, hogy olyan, mint 10 éve a Facebook, elnézést Facebook volt, hogy a értelmesebb emberek vannak még ott, és beszélnek.
A Redditen?
A magyar részén, a angol része az már lement a internet segguka szintjére az
a
is.
Magyar
de
is
a magyarosok így most fedezték fel, hogy ez van, tudod.
Hidd el, hogy nagyon hamar meg fog ez változni.
A magyarok is eljutnak ilyen, nem tudom, ilyen csanódalak szintjére, vagy a
persze.
Hülyék beszélgetnek ügyesen.
Hát nézd meg, mi lett a Facebookkal. Na. Már Magyarországon is, tehát ez használhatatlan trágyadomb az egész. Haladjunk tovább a témánkkal, a Scum VM-mel. Trish, ez a te témád, úgyhogy avasd be minket a részletekbe.
Én témámmal kezdjük. Mondjuk szerintem a hallgatók nagy része tudja, mi az a Scum VM úgy alap esetben. De aki nem tudná, nemrég volt 20 éves a szoftver, ami egyébként nem emulátor, tehát mindig büszke magára, hogy a Wine-hoz hasonlóan ő nem egy emulátor, hanem egy virtual machine, aminek eredetileg az volt a célja, hogy a klasszikus LucasArts-os kalandjátékokat tudja futtatni modern gépeken, tehát 20 éve ez mondjuk egy Pentium 4-et jelentett, amikor indult a dolog, és ez mára odáig fejlődött, hogy már a 3D-s kalandjátékok egyes darabjait is tudjuk játszani, tehát végre tudunk Grim Fandangozni, Longest Journeyzni, és majd egyszer fogunk tudni Monkey Island jegyezni, meg Discworld Noir-t is játszani. Méghozzá mobiltelefonon, tablettel, tudom én, PlayStation Vita, Nintendo Switch-en, okos hűtőn, bármi.
Na, kifejezetten olyan 3D játékokra gondolsz, amiket mondjuk nehezebb beszerezni és elindítani igen. Modern gépeken.
Igen, tehát a mai gépeken egy Discworld Noir-t nem tudsz egyszerűen elindítani. Konkrétan így van Windows 10-es, 11-es gép, ami nem indulna, akkor a error kapsz, mint a franc. Tehát szegénye játszhatatlan ma. És DOSBox kiesik, mert nem DOSos játék, hanem már Windows 98-as volt, azt hiszem. Így most vagy veszel egy 20 ezerért egy, mit tudom, egy Pentium 3-ast is felteszel egy Windows XP-t. Vagy vársz, hogy végre megcsinálják benne. Tehát maga a szoftver tök hasznos, hogy van. Tehát egyrészt elég játékokat tudod PC-n, másrészt így mobilizálod a kalandjátékokat. Tehát baromi jó szerintem egy tisztolós tableten egy longest journey-t játszani. Mert tök jól néznek ki a renderelt hátterei, a 3D-s szegény 300 poligomból álló karakterek nem annyira csúnyák, ekkora kijelzőn. Tehát majdnem olyan élmény, mint amikor 20 éve játszottál egy CRT monitoron, kis túlzással.
És ugyanolyan stabilan is futnak, tehát ilyen komolyabb hibákat nem tapasztaltál?
Ebben a bugot találtam pont benne, ami szerintem valószínűleg 20 éve nem a játékból sem is a ScumVM csinálja. Hogy a April-lel fel akartam menni a kábelzó mellettére, azt hittem, hogy föl lehet. Ezt hittem mutattam is nektek egy videóban. És akkor oda ment a... Elindult szépen hátra, megfordult, oda jött a képernyő elejére, és igyekezett forogni a tengelye körül a csaj 20 másodpercet
keresztül. Hát szép.
Hát, ez szerintem egy bug, ami nagyon régebben nem a játékban, tök vicces. Lához kívül semmi, tehát fagyással nem találkoztam, szaggatással nem találkoztam. A legtöbb játék most ilyen meghekkelt switchen játszom. Szerintem ezt a ScumVM-re találták volna ki. Tehát mind a, mit tudom én, a régi Sam & Max, Fultra tűnt baromi jól néz ki. A kemény 6,5 tolmányszoros kijelzőjén. Meg a modernebb játékok is.
Tehát akkor ez ugyanaz az élmény, mint ami mondjuk 20 évvel ezelőtt játszottál, csak asztali gépen, most ez így a kezedbe.
Meg itt van zsebedbe tükröd, tehát fogsz egy átlag mobilt, amit veszel egy 50 ezer forintos mobiltelefont, és akkor játszol vele Night Long-gal, meg egyéb szép 3D-s prerendered kalandokkal. Tehát én alig várom, hogy tudom én a Markowitz-nak az engine-et beletegyek, és akkor tudjunk Szibériai kettőzni, Still Life-ozni, Sinking Island-ezni ilyeneket. Tehát újraélem a tínédzser koromat konkrétan vele. Baromi jó szerintem. És ez legszebb, hogy ez egy tök ingyenes szoftver, ám itt tudsz egyébként csúnya dolog illegális dolgokra is használni, de legálisra is. Tehát megveszed a Longest Journey-t a Gogon, szépen föltelepíted a PC-re, aztán a installált fájlokat átmásod a mobilodra is játszod. És ez teljesen legális.
Na például a GOG verzió az nem fut jól önmagában, amúgy.
De sima szántógépen tökéletesen fut a GOG verzió is. Tehát a ScumVM-nél szerintem egy Longest Journey-nél csak arra jó, hogy magad elugyed egy mobilon. A PC-n az már fut, tehát nem is tudom hány éve kapható egy-kettő Google-on, az megy a szándogépen tökéletesen. A Google-os verzió nincs semmire probléma. Meg vannak persze Abandonware játékok, plusz ami érdekes, hogy a Adventure Games Studios játékait is lassan egy éve támogatja, és egyre többet. Tehát ami 1300 játék jelent meg azért az engine-nel, és is sorban teszteljük őket, hogy bug nélkül menjen, tehát azaz be tudnak bugolni, megszaggatni néha. De egy poén, ha megveszed a Black Well valamelyik részét, vagy mit tudom én, most filmad az új játékuk a Wedgetnek, és ráteszed a mobil, a tablet részében játszod. Tehát tök jó. Ezzel újabb, aha, több ezer játékot tudsz játszani a ScumVM-mel, hogy ezt az engine támogatja.
Hát akkor ez egy igazi aranybánya azoknak, akik régi kalandjátékokkal. De most meg már egyre újabbakkal, már én úgy értem, hogy 2000-es évekbeliekkel
hát
is akarnak
igen játszani. Tehát most lesz a... Milyen Sky az? A Wedgetnek az új játéka? Old Skies. Tehát hogyha az megjön, szépen ráteszed, és mondjuk egy OLED kijelzős telefonon baromi jól fog kinézni. Úgyhogy eredetileg hivatalosan csak PC-re jelent meg. Tehát szeretjük a ScumVM-et, nekem csak ajánlani tudom.
Oké. Okay.
Jó volt. Romli sokkal kapott olyan, hogy voltam érdek, hogy fulladál.
Pedig az én játékom, amit hoztam nektek, az is a ScumVM-hez ilyen lazabban kapcsolódik. Magamat is megleptem, amikor ezt a játékot kiválasztottam. Én a régi pixel kalandokkal, és ahogy Trish is mondta, point and click-ekkel nagyon-nagyon ritkán játszom, nem nagyon jönnek be, már egy picit más generációhoz tartozok, ami lényegében nekem a gyerekkoromból is kiesett ez a point and click, úgyhogy én nem ezekkel nőttem fel. De ez most lényegtelen, mert nem is tudom, hogy még indie játékot teszteltem, amikor Nem is teszteltem, amit csináltam azt az interjút ezzel a fickóval, aki a Nightmare Frames-t
az is meg ScumVM,
ezt az indie játékot, ő megemlítette. Igen, az is egy AGS motorú játék. Na és akkor ő említette, hogy a játékát a az egyik 90-es években játéksorozat ihlettem, mégpedig a The Lost Files of Sherlock Holmes, és mivel nem igazán hallottam eddig róla, hogy mi lehet ez, ezért utána néztem egy picikét jobban, és kiderült, hogy ezt a Mythos Software készítette, mégpedig az EA Electronic Arts kiadó alatt, ami már csak azért is volt meglepő nekem, mert én nem tudtam, hogy az EA ilyen öreg, és hogy kalandjátékokkal is foglalkozott.
Igen, a régi. Meg a régi Sherlock Holmes kalandjátékokat én is úgy tudtam amúgy, hogy még ahhoz neki volt köze, és egész jókat hallottam róluk.
Szerintem 40 éves simpán volna az a cég. Nem mai csirkénem.
Na szóval meglepett, és mondom, akkor kipróbálom. Szerencsére mindkét részt, ugyanis két rész jelent meg a The Lost Files of Sherlock Holmes sorozatból, mindkét rész fut ScumVM-mel, sőt már elég régen, még az 1.6-os verziót sikerült letöltenem, amivel nagyon könnyen elindult. Úgy igazából benne volt a csomagban.
Egyébként most a közben szólt, akkor ezt jött. Még nem a Frogverse csinálta, ugye? Mert ők már csináltak a 90-es években is. Szerintem Sherlock játékot.
Na most nem vagyok benne biztos, a Frogverse, tudom, hogy a Sherlock-kal kezdte, a Múmia átkával, vagy valami hasonló volt a neve, de hogy ez 90-es években volt, hogy már inkább a 2000-esben, azt nem tudom, de nem a Frogverse, ahogy említettem, a Mythos Software készítette. Egyébként meglepően sok Sherlock Holmes játék készült a 90-es években, még FMV kaland játékok is. Na, de hogy mondjak pár szót azért a játékról is. Még érdekesenként megemlítem, hogy a játékot, az első részt, a 92-est, aminek a címe... Aha, The Case of the Serrated Scalpel.
Jó nyelvtörő.
És ezt... Igen, ezt egyszerűen pedig próbáltam begyakorolni, de hiába nem megy, nem tudtam. Na és az érdekessége az, hogy az az Erik Lindström írta, aki nem sokkal ezután áttért a Crystal Dynamics-be, ahol lényegében a Tomb Raider sorozaton dolgozott egészen 2008-ig, amikor végül az Eidos kirúgta őt, de 2008-ban azt hiszem, hogy BAFTA-díjra jelölték a Tomb Raider Underworld nem csak a forgatókönyv miatt, hanem a creative design miatt is.
Hát abban aztán volt a creative designnak a 300%-a növetett csöcsméret.
Azt nem tudom, mert nem emlékszem, de az biztos, hogy ami kiemelkedő ebben a játékban, az az írás. Úgyhogy már csak emiatt is érdemes esetleg kipróbálni, akit nem zavar a régi pixel grafika, és akit nem zavar, ez az igés irányítás, mert még ez az igés rendszeren alapszik, ugye, hogy open, close, talk to give, stb.
Hát akkor ez Norbinál ki is esett.
Nem csak nálam, ez nálam is, de egyébként meglepő az is, hogy olyan rendszert írtak a fejlesztők a Mythos Software-t, hogy van annyira intelligens, hogy neked, nem azt mondom, hogy mindig, de meg tudja alapítani, hogy körülbelül mit szeretne a játékos. Szóval, hogyha kétszer ráklikkelsz az ajtóra, vagy egy fiókra, vagy egy emberre, akkor azt tudja, hogy oké, most vele beszélni fog, őt kinyitja, őt most épp bezárja, stb. Úgyhogy nem kell még egy plusz egy extra klikket neked ezekre a igékre ráklikkelni. Ja, és mondom, ez az egész engine, nem tudom milyen engine-t használ, de akkoriban AAA játékként szerintem az egyik legmodernebb point and click engine lehetett, ugyanis nem csak, hogy ugye szinkront kapott, de különböző hangeffekteket is, ami de ezeket úgy értsétek, hogy ilyen profibb hangeffekteket, szóval ilyen papírsusogások, meg hogyha nem tudom, eldobnak valamit az utcán, akkor az így rendesen pontosan ki van számolva, hogy mikor esik le, és mikor jön ez a hangeffekt. Ez számomra új volt. Igaz, hogy nem sok ilyen régi játékokkal játszottam, de nem emlékszem, hogy például a Gabriel Knight-ban ilyesmi lett volna.
Hát jó, de azért az Electronic Arts akkor is multinacionális óriás vállalat volt, tehát meg tudták fizetni, hogy ilyen hangmérnököt alkalmaznak, akinek...
Ja, lényegtelen, de lehozták, úgyhogy látni, hogy abban az időben ők óriási mennyiségű energiát fektettek abba, hogy ezek a játékok jók legyenek, és vizuálisan, audiovizuálisan és grafikailag is szerintem az akkori időhöz képest ez egy csúcs minőségű. És az első rész ugye ez 92-ben jelent meg.
Meg akkor a kalandjátékok annak is számított, tehát akkor az volt a mainstream egyik játékforma a kalandjáték. Szerintem. Nem a mai világ volt, hogy így a peremre kiszorulva, hanem megkérdezted Józsikát, mivel játszik. Dumozok, és mondja, elrendezek.
Ja, igen, nagyobb eséllyel mondtak egy kalandjátékot, mint ma. Az biztos. Egyébként most nézem a játékot, hát ahhoz képest, hogy ez 90-es évek eleje, hát az tényleg barom igényesen néz ki. Meg a töltőképernyőnél is, amikor vagy a mapon választasz egy helyet, hogy oda átmenjél, miközben mutatja ezt, hogy megy át a hős közben. Meg van animálva például az, hogy a lovaskocsi megy, meg ilyenek,
Igen.
tehát hogy így. Meg nagyon ízlésesen
Ja,
néz
az
ki
a...
ez az igés, mi az UI-t, az interfészt, amit csináltak. Tökre meg van csinálva. Még kicsit lehetne kisebb, mert elég nagy részét elveszi a
Igen.
képernyőnek.
És amit nem tudok, mert ezt nem tudom megmondani pontosan, de szerintem ez a játék joystickra készült, ugyanis külön a menüben is be lehet kibe kapcsolni a joystick irányítást. Persze a SCUMVM-en keresztül ez semmit nem jelent, mert nem működik, de gondolom nem az egére volt optimalizálva
Hú, az
szerintem. Néha.
durva. Egyébként, most, hogy mondod, bocsi, de a legújabb SCUMVM-ben van gamepad irányítás berakva. Ez is egy újdonság, ezt elfelejtettem mondani. Így lehet, hogy mondjuk a 2.6-ossal próbáltad, akkor működött olyan joystickos irányítás.
Aha, nem tudom ez hogy működik, mert nem tudom milyen joystickra van tudod beprogramozva a játék, úgyhogy lehet, hogy ő külön azt keresi, de lehet,
De hát a
lehetséges, hogy
SCUMVM lehet,
igen.
hogy lecseréli azt a kontroll schémát a mai kontrollerekre. Tehát gondolom nem ok nélkül tették bele ezt a funkciót.
Lehet, de egyébként nem játszottam volna úgy, mert azért most gondolj bele egy point and click-et, főleg egy régi 90-es évekbeli point and click-et joystick-kal játszani szerintem szívás.
Jó, az persze.
Úgyhogy...
Szinte megőszültél van, hogyha igékre
Ja,
oda mész, visszamész.
úgyhogy én arra lennék kíváncsi, hogy ez a 90-es években hogyan működött, mert szerintem valahogy ők ezt megoldották, hogy jó legyen
Hát te, Amigán,
még
meg Commodore-on
joystickkal
is
is.
voltak joystickos könyvek. Maniac Mansion-t, én még joystickkal játszottam Commodore-on. Hát elég jó agyfasz volt elnézést. Az tényleg az volt, hogy joystickkal gyökettővel rámentél, hogy open, gyökettővel rámentél az ajtóra, és nyomtad a szép joystick gombot. Tehát olyan, mint egy egérrel játszottál volna, csak szintekkel lassabb.
Még amit az UI-hoz szeretnék hozzátenni, az az, hogy Watson rendes naplót vezet, ami szerintem szintén egy újdonságnak számított abban az időben, ami manapság egy teljesen normális dolog, hogy valami történik, akkor ugye egy külön naplóba feljegyződnek ezek az események. És ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy Watson ezt ilyen mesélő stílusban teszi meg, mintha egy novellát olvasna. Szóval nem csak úgy van odaírva, hogy na most itt ezt megvizsgáltuk, és ezt a dolgot vettük észre, hanem ő körülbelül 3-4 mondatban leírja, hogy ez hogy történt, és a párbeszédek, mindegyik párbeszéd fel van jegyezve, és ez is ilyen novella stílusban, például, hogy amikor Sherlock beszél Watsonnal, akkor ő ezt így jegyezte fel, hogy és ekkor Sherlock hozzám fordult, majd ezt mondta, és akkor bla 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 bla.
Érdekes lehet egyébként mondjuk a Conan Doyle regényeket angolul olvasni, hogy mennyire vette át volna annak a stílusát.
Ez is egy pont, amit itt feljegyeztem, hogy szerintem nagyon. Ez a beszéd stílusa 1890-es évek Londonjához van igazítva. Hogyha bemész egy ilyen pubba, sörözőbe, akkor ott is ezek az alkoholisták, meg akik részegek, azok is ilyen álpári londoni stílusban beszélnek, szóval már is észreveszed azt a különbséget, tudod. Szóval egyszerűen nem tudok ezen kifogni, mert mondom, ez az írás, amit Erik Lindström itt lerakott, ez szerintem ez egy baromira
Jó,
jó.
ő egy jó kreatív író, tehát ő az ügyes. Tehát a Tomb Raidereknek is jó volt a sztoria odáig, amiket ő írt. Tehát ő rajta látszik, hogy ő egy profi iparos.
Igen. Mindenképp. És hogyha már itt vagyunk, akkor valamit mondanék a történetről is. Persze csak így az elején megemlíteném, hogy mi történt, nem akarok lelőni semmi spoilert. Tehát az úgy indít a játék egy ilyen átvezetőben, hogy egy sötét sikátorban vagyunk, ahol egy ismeretlen alak meggyilkol egy színésznőt, és teszi ezt egy ilyen pengével, és teljesen kibelezi őt, meg ilyen, na, nagyon durva gyilkosság történik, és a rendőrség egyértelműen arra tippel, hogy visszatért hasfelmetsző Jack, és felkéri Sherlockot, hogy erősítse meg ezt a elméletét. Természetesen Sherlock mindjárt rájön, hogy ez hülyeség, és nem így van, úgyhogy beleveti magát az ügyben, és lényegében innen indul az egész. Rengeteg-rengeteg helyszínen megyünk keresztül, és rengeteg karakterrel fogunk beszélgetni, és ezeknek a beszélgetések során, ezek a beszélgetések úgy vannak megoldva, mint nem tudom, talán Gabriel Knight-ban volt, hogy ilyen fejet látunk ugye a képernyőn, de viszont ezek is animálva vannak. Úgyhogy sokkal-sokkal minőségibb megoldás, mint a Sierra-s megoldás. És van még, ez az utolsó, amit még hozzátennék ez a játékhoz, van még egy érdekessége, ami szintén szerintem abban az időben egy tök újdonságnak hatott, szerintem a mini játékok léte egy point and clickben. Például az egyik sörözőben tudunk darcozni, és hogyha és rendesen minden animáció van benne, pontosan kell céloznunk, az erőt be kell állítanunk, hogy milyen erővel dobjuk, és ha megfelelő pillanatban klikkelünk, akkor úgy dobja a megfelelő pontra azt a, nem tudom, minek nevezik azt, nyílt, vagy nyilat, vagy...
Darcot, vagy...
Vagy a darc, akkor azt a darcot, igen. Úgyhogy szerintem ez egy tök újdonság volt annak idején, hogy ilyen mini játékok is voltak ebben a játékban.
Azt akartam megkérdezni, hogy a játék zenéje milyen? Milyen? Nézem, hogy milyen a játéknak a zenei anyaga. Tehát nézem, hogy nem bárki a zeneszerző. Tehát kifejezetten híres a zeneszerző a játéknak. Ez hallatszik is rajta?
Rob Hubbard?
Aha, azt... Rob Hubbard. Ő egy kifejezetten híres 80-as évekbeli játék zeneszerző. Nagyon sok komandoros játéknak írt a zene.
Aha. Oké, erről nem tudtam, de a zene az ilyen bites még, ugye ilyen tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü.
Az a MIDI.
De egyébként fülben mászó, és illik a Sherlock Holmeshoz, mert ilyen rejtélyes, sötétebb stílusú.
Ha, te ő írta a Commandónak a zenéjét, Commandóan, meg egy csomó másik írását. Tehát tipikus az, aki ilyen 8 bitből kihozza mindent, amit le zeneileg általában. És azért kérdezem, hogy itt mit alkotott?
Hát ezt így nem tudok bőven ebbe belemenni, bocs.
Jó volt hallgatni a zenét, vagy...
Jó volt, ehhez annyira nem értem, a zenéje sose tudok zenét kritizálni, meg ilyesmi, mert fogalmam sincs. Én tudom, hogy ott van, tudom, hogy így nem zavart, és tudom, hogy így bejött, de ezen kívül
tehát
nem
akkor
tudok.
Beleilleszkedik a játékba, ja, nem tolakodik előre. Eddogoltak, hogy megnéztem is a screenshotokat, és Norbitod, mi ilyen baszott nagy a UI ott alul? Már belegondolsz, ennek egy 286-osról meg kellett mozdulnia ennek a grafikának, tehát azért a képernyőn harmadát az ész. Valójában a játék azért fut a képernyő kétharmadán, hogy ne robbadjon fel az a 18 MHz, mentől mennyi ment a 286.
Ja, igen, az igaz. Még nem volt ilyen energia, hogy...
Tehát így csaltak, és tök egyszerűen meg tudták oldani.
Aha.
Nem kellett egy hülye keretet tenniük, hanem oda tették az igésrendszert.
Igen. És még egy dolog eszembe jutott, hogy van még egy ilyen minijátéknak nevezhető valami, és ez is teljesen animált, hogy a Frogverse játékokból ismert ilyen mini laboratórium, ami van Sherlocknak a szobájában, az már ebben a játékban is benne volt. És
innen lopták akkor.
Valószínűleg. Én szerintem rengeteg mindent loptak ebből a játékból a következő játékok, mert persze nem állítom azt, hogy ez volt az első, ami ezeket behozta, mert tényleg én a régi játékokat annyira nem ismerem, de 92-ben szerintem ez, ha nem is újdonságnak, de ilyen minőségi, a legminőségibbnek tűnik nekem. Ezek,
szerintem az lesz a házi feladat mostantól, hogy keressünk neked mindig egy jó kis 90-es évekbeli pixel korondot, és akkor mi a véleményed róla a podcastben? Vagy csomó baromi jó ilyen hasonló stílusú játékot.
Ha persze, mert hogyha lesz két életem. Egyébként játszom.
Egyébként...
Alvás helyett!
Igen.
Egyébként volt még egy Sherlock Holmes játék a 90-es évek közepén, de meg nem mondom, hogy mi volt, és az rohadt jól nézett ki. és szerintem még az is
Mint
előtt.
ez is fülbevalónak lett volna egy
Én
pixeles játék.
szerintem a, ennek, én szerintem ennek a következő részére gondolsz. Ugyanis az 96-ban
Az.
jelent meg, és az még minőségibb lett. Már ami így, azt is letöltöttem, de nem játszottam vele, de minden, főleg a audiovizuálisan szintet lépett, ami ugye nem csoda, mert már
A
96-ot írunk.
rostatú. A rostatú.
Rózsatetkó
Az,
rejtély.
az, az. Ez a következő rész, igen, a sorozatban.
Ada.
Ez szintén a Mythos Software készítette, és az Electronic Arts adta ki.
Hú, de brutál
Hú, ez
jól
gondolom,
néz
hogy
ki.
ez baszki, ez úgy néz ki, mint egy budgetized game.
Ez iszonyat jól néz ki.
Hú, erre emlékszem, ez 5-6-ban erre nagyon nyálazottam annó 8 éve.
Igen, ebben renderelt hátterek is vannak, ahogy látom, meg ez a FMV karakterek. Ez hú,
Igen,
ez
igen,
brutál
a
jól áll.
karaktereket FMV-ből vették fel, és valahogy animálták, vagy nem is tudom, hogy
Igen, igen,
milyen
igen.
módon
De
csinálták
rendesen,
meg.
azt a rohadt, rendesen megvannak
Megy ez
fel.
olyan SchoolVM-ben?
Megyen,
Biztos.
megyen, nekem úgy van letöltve, igen.
Ó, akkor én ezt elvállalom a következőre.
Jó, rendben.
Mert ez nagyon tetszik, ha titeket nem érdekel, vagy nem akarja, ha Nóri mondjuk
Nem,
elvállal.
nem, vihetem nyugodtan, csak eszembe jutott hirtelen, hogy volt ez a rózsatetoválásos játék, és hogy ez annó én is arra emlékeztem,
Ez
hogy baromi.
baromi állatul néz ki.
Ja, meg nagyon szépen meg van
Ich
csinálva.
führe mich hies meghalt. Mi németül is van.
Ja.
Megmondom őszintén, én egy évben egyszer tudom rasszani magam, hogy visszatérjek a 90-es évekbe, úgyhogy ez megtörtént idén. Úgyhogy max jövőre. Max jövőre.
Én bevallom, hogy meghekeltem a Switch-et, és baromi jól néznek ki ezek a pixel cuccok rajta, azóta játszogatom el az ilyen régi Józsi szarokat, mert tök jól néznek ki. És nem kellemes élmény mindig.
Na, szóval maradunk a 90-es években még mindig. Nem menekülünk. Ez a mai adás, ez most egy kicsit ilyen visszatekintős, retrózós adás lett. Ugyanis én a Woodruff and the Schnibble of Azimuth című játékkal foglalkoztam, aminek volt egy amerikai címe is, a The Bizarre Adventures of Woodruff and the Schnibble.
Volt neki más címe?
Ez a kettő volt. Amit először mondtam, az volt az európai megjelenés címe, és az utóbbi pedig az amerikai, hát hogy minek azt nem tudom, minek csavarták a dolgot.
Hát
De...
mert szerették ezt valami a 90-esekben, LBA-nak is ott a két címe.
Aha.
Aztán most megkapta a harmadikat.
Hát ez a játék, játszottam én már eszetlen játékkal, de ez a legextrémebb formája. A Cocktail Visionnek a elég neves francia fejlesztő csapat volt a 90-es években, ugye hozzájuk tartozik a Goblins sorozat, sokan talán ebből
Azokkal
ismerik.
játszottál egyébként? Valamelyik része?
Szerintem nem. Szerintem azok
Akkor
kimaradtak.
azért lepődtél meg, hogy mennyire fogyatékos az.
Ez brutálisan.
Mert már azok sem voltak normálisak, csak azért.
De ez, ami a Woodruffban van, ez brutális. És ráadásul úgy, hogy már ahogy a játék elindul, már az első képsorokban így leesik az ember a székről, a röhögéstől már. Meg nem is nagyon hittem el, amit a képernyőn láttam. Hát, annyira nem foglalkozott ez a játék azzal, hogy ki mit fog szólni az egész kivitelezésén, hogy kicsit megmondom őszinte, jó érzés is volt játszani ezzel a játékkal. Nem értem sajnos a
Tehát akkor
végére.
itt vitték el azt, hogy fullban nyomják a
Ez full,
kretént. Mert a
full,
Goblin
full.
2 is fogyatékos volt, ott azért is óvatosan volt fogyatékos. Már a harmadik részletben látszott, hogy nem normálisak.
Full.
De akkor itt már
Hát
túlvitték.
itt, hát, mintha egy olyan társaságba keveredtél volna bele, ahol senki le se szarja, hogy te mit gondolsz arról, amit ők csinálnak, meg mondanak. És már pedig ők nem rejtik véka alá a, nem tudom, a személyiségüket, meg a mondani valójukat. Na, körülbelül ilyen érzés volt ez a Woodruff
Akkor ez a
fajat.
játékok Monty
A, az
Python-a.
full, teljesen. És úgy kezdődik a történet, most itt csak így az elejét mondom el, hogy van ez a különleges népség, ez a, várjál, hogy is hívják, Boozox nevű népség, akik egy ilyen kataklizma után, ilyen nukleáris katasztrófa után tulajdonképpen ők népesítik be a Földet, viszont az emberiségnek is megmaradt egy kis része, ők viszont a Föld alá kényszerültek. És ez a kicsit érdekes népség, ez a Boozox, ez egy hát egy ártalmatlan, kedves, ilyen jóhiszeműen naív népség. És viszont az emberek, hát nyilván a saját természetükből fakadóan nem nagyon nézik jó szemmel, hogy ők most itt a föld felszínén éldegélnek, mert ugye hozzászoktak ehhez a megváltozott környezethez, ezek a különleges lények, és hogy hát nyilván mi más csinálna az ember, mint hogy háborút indít, vagy legalábbis valamilyen konfliktus szeretne ezekkel a népségekkel, és hát ennek megakadályozása lesz tulajdonképpen a mi célunk ezzel a Woodruff nevű egyénnel, aki egy ilyen tudósnak a fogadott fia, és rögtön az első képkockákban ezt a tudóst ezt kinyírja egy Big Wig nevű ilyen nagyon furcsa szerzet, full őrült feje van, és ráadásul ez a még nagyobb probléma, hogy szétlövi a Woodruffnak a játékmackóját. Tehát ez a legnagyobb tragédia ebben a felütésben. És ráadásul valami különleges szerkezetnek köszönhetően ez a Woodruff hirtelen elkezd megnőni, és nagyjából ilyen 10-20 évet öregszik hirtelen, és hát nyilván amikor kilép ebből a házban, mert ezen a lakhelyen történik ez az egész tragédia, akkor hát nyilván elindul, hogy kiderítse, hogy mi az Isten történt itt. Ezek a furcsa események, ezek körülbelül egy percen belül játszódnak le, tehát az ember azt se tudja, hogy mit gondoljon. Ahogy én se tudtam, hogy mit gondoljak, csak így röhögtem az összes jeleneten, nagyon mókás volt. És hát igazából, amikor elindul a kalandjáték, akkor ez csak még jobban rátetézi a dolgokat, bármit csinálunk benne, mert tényleg ilyen nagyon agyament dolgok vannak benne. Tehát, hogy rengeteg az ilyen kicsi animáció, ami minden ilyen interakcióra lejátszódik, és tényleg amíg rá nem jövünk a megoldásra, addig mindenféle ilyen hülyeség történik. Például, mit tudom én, volt egy ilyen rész, hogy volt egy ilyen átkelő, nem is híd volt, hanem csak egy ilyen, hát tényleg csak egy ilyen átkelő volt, ott a Woodruff feje fölött, meg volt előtte közvetlenül egy ilyen savas tó. Hát nem tudtam, hogy savas. Viszont a túloldalán ült egy ilyen, nem tudom, hontalan szerzet, és akkor nézem, mondom, nagyon bugyog az a tó, nem merek belelépni, de mondom, megkérdezem a csávot, hát ha át tudok kiabálni neki, hogy beleléphetek-e, és akkor rányomtam, és akkor Woodruff megkérdezte, hogy biztonságos az a tó, bele lehet lépni, és akkor mondja a csáv, hogy persze, gyere nyugodtan, nem lesz semmi, majd beleléptem a savas tóba, és így elkezdte lemarni a Woodruffnak a lábát, és így kirohant utána egy képernyővel arrébb, és nyilván az volt a megoldás, hogy meg kellett szereznem egy csizmát, és akkor azzal már át tudtam menni ezen a tavon, de tele van ilyen szivatással, meg ilyen mókás jelenettel amúgy ez a játék, és rengeteg helyszín van benne. Ezek a helyszínek egyébként nem is olyan nagyok, tehát ahogy haladsz a játékban, minden helyszín ilyen gyönyörűen meg van rajzolva. Hát ez egy rajzolt kalandjáték, valami már magasabb felbontásban van amúgy, mint a Goblins, szerintem.
Tehát akkor ez kézzel rajzoltnak készült?
Igen.
Nem ilyen pixeles?
Igen, igen, ez már inkább egy ilyen kézzel rajzolt stílus, ez 95-ös.
SVGA a játék.
Hát abban nem vagyok biztos, hogy ez SVGA volt már. Lehetséges amúgy, mert tényleg még ezen a nagy monitoromon is tök jól nézett ki az egész. Tehát nagyon színes, nagyon ilyen erősen kontúrozott, meg körvonalazott épületek, meg karakterek vannak benne, tehát tényleg nagyon erőteljes volt így az elképzelés az egésszel kapcsolatban, hogy mi hogy nézzen ki benne, ez tényleg így azonnal átjön. De hogy így rengeteg ilyen helyszín van benne, és tényleg egyik fantáziadúsabban néz ki, mint a másik, mert nyilván a saját kereteihez képest, de...
És így képernyőről haladsz?
Igen.
Ezek már tudnak scrollozni? Mert a Goblinsban mindig egy képernyő volt egy hegy.
Ja, volt, van olyan rész, hogy hát nem is scrollozol, hanem hogy oldalra húzod az egeret, és akkor kicsit nagyobb terület jelenik meg, tehát akkor megy a kamera arra, merre húzod az egeret. Viszont semmi nem indukálja, hogy te most ezt csináld, úgyhogy néha magamtól kellett rájönni, mert tökre azt hittem, hogy nagyon egységes volt amúgy az egész grafika, amit így magam előtt látom, és nem jutott volna eszembe, hogy esetleg van még ott a területen, vagy van más területi rész is ott, hogyha arrébb húzom mondjuk az egeret, és mozgatom a kamerát. Nagyon-nagyon egységes a látványvilága amúgy ennek a játéknak. Úgyhogy erre néha igen, kicsit azért magadtól kell
francia
rájönni.
Francia játék, tehát ők azért franciák nagy ilyen képregény nemzet, meg grafikus.
Abszolút képregényes, amúgy az egész rajta. Játék abszolút képregényes, meg az animációk is. Jó, néha ilyen kicsit elnagyoltak, néha borzasztó aprólékosak, tehát főleg az ilyen mini játékoknál, itt is van egy-kettő, de tényleg így az egész vizualitás, meg az audio, meg minden ilyen... mondjuk főleg az audio egy kicsit talán minimalista, sok benne az ilyen prüntyögés, meg az ilyen midi, ambiens zené, hát zenének talán nem is nagyon nevezném, tehát főleg ilyen aláfestő, meg ilyen háttérhangok vannak leginkább ebben a játékban, de tényleg a maga a kidolgozottsága az nagyon meglepő, és nem csodálom, hogy a 90-es években ez azért eléggé híres volt ez a játék. Hát, szerintem igen, szerintem abszolút az volt, és tényleg nagyon aprólékos, meg részletes sok helyütt, viszont például nekem a játékossal szembeni kommunikációja, az, tehát jó, mondjuk hasonul ez az egész millióhöz, meg a hozzáállásához a játéknak, tehát azért franciásan elmebeteg az egész tényleg, de hogy így néha nem tudtam, hogy mit kell csinálnom, és gondoltam arra, hogy vagy számítottam volna rá, hogy a Woodruff talán kommunikál valamit felém, de mondjuk ha nem jó tárgyat kombináltam valamivel, vagy nem jó karakternek adtam volna, akkor csak ennyit csináltam, hogy meghúzta a vállát, azt meg néha ilyen hangokat ad ki, hogy és akkor így közbazd meg. Hát most ezzel aztán sokra megyek, érted? Tehát, hogy így...
Az én tipikusan goblinszos, ahogy mutattad a hangot.
Igen, tehát hogy így nagyon egyedül hagy.
Most ugyanez volt.
Egyedül hagy egy kicsit a játék, próbál így rávenni téged arra, hogy kicsit ilyen experimentális élmény legyen, tehát hogy több mindent megnézzél, megfogdossál, megnyomkodjál, csak nem mindig ad egyértelmű visszajelzést. Például volt egy ilyen madár, és akkor őt is nyulkáltam, nem engedett hozzányúlni, akkor utána elkezdett vernyákolni, meg itt az anyja, tehát ilyenekből nem feltétlenül jövök rá arra, hogy mit kellene pontosan csinálnom.
Nagyon logikázni kell, de ilyen kicsin elvontan.
Igen.
Tehát, amint egy LucasArts-os játék, csak mondjuk kicsi részegen játszod.
Körülbelül olyan, igen, mint hogyha leülnél részegen játszani, na az tökéletesen megfogja ezt a hangulatot. Viszont kicsit ilyen out of the box-ban kell gondolkodnod ebben a játékban is, hogy de volt például egy ilyen lehetetlen rész benne, ott azért szíttam a készítőket, hogy volt egy ilyen lézeres valamilyen szerkezet, ami egy teljesen sötét szobában volt. Tehát átmentél sőt, még itt ez a madaras rész volt, ez egy ilyen laborszerű szoba volt, és akkor arrébb húztam az egeret, és ott egy teljesen sötét, fekete volt konkrétan a képernyő, az a része, és akkor bementem, és akkor nyomkodtam ott valamit, és egyszer csak így ilyen kapcsoló elkezdett átváltani. És akkor utána megint nyomkodtam valamit, és utána meg egy ilyen lézer volt. És mi a fasz? És nézem a kapcsolót, nézem a lézert, de hogy egyiknek a grafikása volt megcsinálva, tehát ott a sötétbe kell konkrétan tapogatóznod, nem tudod, hogy mit nyomkodsz, meg mi lesz, és akkor egyszer csak egy ilyen disznóor megjelent, amikor a lézer eltalált valamit. Bazeg, ebbe a disznóorba meg bele kellett raknom egy újat.
Karikád?
Nem, egy emberi újat, és akkor átengedett a vörös lámpás nejedre. Tehát, hogy ilyen... Mi a fasz? Erre hogy jössz rá? Hát nyilván csak úgy, hogyha végignyomkodsz mindent. De egyébként így nem egy túl logikus... De...
Ez tipikus 90-es évek hát igen, kalandjáték. Ahogy...
Igen, hogy próbálj végig mindent, aztán...
Hát, de tudod, még akkor az embereknek volt türelme. Én nekem ez a legjobb gondom ezekkel a régi játékokkal, hogy...
Fiatalok voltunk azért.
Hát,
Nem, ez tényleg türelem.
De változott a világ, hát akkor az volt a normális.
Ez tényleg türelem kell, meg tényleg így úgy vagy vele, hogy leülsz, jó van, nyomkodom ezt a szart, hát a kiesik bele valami, mert egyébként, de egyébként tényleg ilyen nagyon vicces jelenetekkel honorálja a játék, tehát pont amikor nem számítaná rá valamire, például volt egy ilyen, hogy lementem utána egy ilyen szerencsejátékos helyre, és egy pap volt ott, bazd meg. És az a pap, ilyen, tudod, amikor énekelnek a papok. Áldassék a nevet, te, aki megjelent. Na, ilyen stílusban elkezdte énekelni, hogy adj egy kis pénzt, és játszhatsz. És akkor adta neki pénzt, és feljött két figura, és elkezdték ütni egymást.
Gregorián pap.
Nagyon durva. És ott a, például a minijáték az volt, hogy piros vagy a fekete lény fog nyerni. És akkor azok közül ráraktad a pirosra, akkor nyilván szeretnéd, hogy a piros lény nyerjen, hogy így sakkoznak, meg közben ütik egymást. Tehát, hogy így nem is értettem, mi a fasz történik ott, de nagyon jó, legyen a piros. És akkor nyilván, hogyha nyersz, akkor kapsz még több ilyen pénzérmét, és akkor azokat már utána fel tudod használni máshol. Na mindegy, szóval tényleg ez volt, hogy így mész, és akkor megjelensz egy helyen, és megint valami elmebeteg karakterrel találkozol, vagy valami tök váratlan dolog történik. Lehet egyébként ilyen vertikálisan is haladni a játékban, van benne egy lift, és akkor azzal felre menni, és akkor ott is nyilván új helyek nyílnak meg, újabb karakterekkel, szóval tényleg nagyon elmebeteg az egész játék, és túl sok mindent már nem is akarok róla elmondani, de ha valaki egy egyedi élményre vágyik a 90-es évek kalandjátékai közül, az mindenképpen próbálja ki a Woodruffot, mert zseniális tényleg. Tehát...
Akkor tetszett neked?
Abszolút. Nekem nagyon meglepő volt. Én régen nem játszottam vele, és én is a 576-ból olvastam, hogy micsoda agyament baromság ez, és akkor ezért voltam úgy vele, hogy na jó van, akkor most rászánom az időt, de egyáltalán nem bántam meg, mert kimozdított egy kicsit így a hétköznapokból, hogy mindig volt valami olyan jelenet, ami tényleg nagyon vicces volt.
Szóval akkor a jövőre megjelent a Goblin City-t te fogod tesztelni.
Hú, hát meglátjuk. Ha elkészül. Hát, nem is tudom, hogy elkészül-e, de ha igen, akkor bevállalom. Elkészül, tehát
pénzt összeszedtek rá kétszer is, tehát csak elkészül. Uh-huh.
Na hát kíváncsi vagyok. Hát attól függ, hogy az eredeti alkotóktól mennyire lesz benne meg.
Hát azt csinálja, tehát aki csinálta ezt meg a Goblin szakadt, az most nyugdíjas, és a nyugdíj mellett neki átcsinál egy ötödik részt, és a pénzt csak arra szedte össze, hogy ami kell neki segítség, tehát zeneszerző, programozó, ilyesmi. Tehát azért is baromi kell, mint tudom, pár ezer dollárt kértek, vagy a pár ezer eurót.
Uh-huh. Én abba bízom csak, hogy ugyanilyen sallangmentes legyen a játék. Tehát ugyanilyen politikailag inkorrekt, mert van benne egy csomó olyan rész is benne. Tehát, hogy így ne gondolkodjon, ne akarjon is hasonulni, meg más lenni, meg mit tudom én. Meg...
Francia játék. Francia játék, fogyasztékosok humor szempontjából, tehát...
Ja, de kurva, tényleg. Én nagyon remélem, hogy megmarad ez az irány, mert tényleg annyira egyedi, meg annyira jó, hogy... Na, tehát, hogy mondani valójában nem akar se kompromisszumot kötni, de egyébként a jeleneteiben sem, meg mit tudom én.
Szórakoztatni akar azon a stíluson belül, amit ő fölvállal.
Ja, pontosan. És ez maradjon is meg így.
Jaj, bocsi, még csak ez a Woodruffhoz még annyit, hogy most én ezt a játékot nem ismertem végképp, most nézek egy ilyen YouTube végigjátszást, és ami legszembetűnőbb nekem az, hogy rohadt sok helyszín van, rengeteg mindenkivel lehet beszélni, rohadt sok a karakter, és ezek a helyszínek is egy ilyen annyira komplexeknek tűnnek, hogy te mehetsz felfelé, mehetsz lefelé, mehetsz jobbra, rengeteg ilyen híd, akkor ja, bemehetsz ajtókon, épp mutatta az inventory-t, hát ez valami elképesztő mennyiségű tárgy van benne, és mikor kijött egy ilyen interfész, amin ő tudott utazni, egy valami hatalmas fa volt ott, vagy én nem is tudom mi, és ott volt, vagy 20 vagy még több helyszín is, ahol el lehetett menni, és ott felhasznált egy másik tárgyat, ahol itt fel. Ja. Ez nekem, ez már nekem túl sok, úgymond, ja, mert végigjátszás nélkül el sem tudom képzelni, hogy ez mennyire menne.
Még egy dolgot elfelejtettem amúgy megemlíteni a játékkal kapcsolatban, ez a Tobozon. Ez egy ilyen kis kézi készülék, hogyha már így felhoztad róla, hogy kézi készülék, és ott ilyen különböző szótöredékekből kell kombinációkat összehozni ahhoz, hogy fel tudjál hívni valakit. Olyan, mint egy mostani mobiltelefon, vagy okostelefon. Tökre úgy működik ebben a játékban. És ott is ilyen hasfalszaggató beszélgetések mennek egyébként különböző emberekkel. Véletlenül felhívsz valakit, vagy aztán utána szándékosan, és akkor tovább irányítanak. Tehát, hogy nem ilyen telefonszámokat kell használni, hanem ilyen, tényleg ilyen szótöredékeknek a kombinációját. Az baromi vicces még például. Egy kicsit azt előre mutató.
Nem is értette akkor senki a 90-es években, hogy mi ez. Tehát poén mai fejjel nézni.
Ja, igen, igen. De kicsit ezért mondom, előre mutatónak is tűnik, hogy ilyen volt benne. Nem azt mondom, hogy megjósolták a jövőt, de azért tényleg tök vicces volt ezt is így látni ebben a játékban. Ez még egyik külön érdekesség, ez a Tobozon, amit egy, még talán ugye a játék kvázi elején megszerzünk, és akkor annak is fontos szerepe van a játékban. Na mindegy, nem is akarom nagyon húzni ezt a dolgot. Mindenképp próbáljátok ki, hogyha tudjátok a Woodruffot. Én megvettem amúgy eredetiben direkt a játékot, ezt nektek át is küldtem, egy ilyen régi PC gurus kiadványt, hogy meglegyen majd így a jövőre.
Fú, az nekem nézés. Is megvolt, szerintem csak egyszer kisorsoltuk. Vagy valami ilyesmi.
Na, én direkt megvettem, hogy hát, ha majd újra előveszem a régi gépemen, aztán játszom vele. Úgyhogy röviden ennyi a Woodruff, aztán majd megpróbálok legközelebbre is valami retro játékot hozni.
Operaház fantomját.
Ja, hát majd meglátom. Na, hát akkor mára szerintem ennyi volt a podcastünk.
Igen. Köszönjük mindenkinek, hogy meghallgatta az 5 és feledik adásunkat. Hallhattatok mindenféle érdekességet, Scum-VM-et, Sherlock Holmes-t, Woodruffot, meg sok statisztikáról is volt szó.
Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Addig is mindenki menjen strandra, amíg süt a nap.
Már nem fog sütni a nap szerintem. Mire ezt hallják?
Addig nem... Ülöm az ablakba és szaunázok kb.
Addigra bejön a tél.
Ami Norbi megvágja januári.
Nem.
Nem gonoszkodok.
Nem, fogunk igyekezni.
Jaj.
Igen. Leállítsam a felvételt egyébként.
Aha. Sziasztok.
Sziasztok.